Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Tehát a mai délután a házasság erejéről fogunk beszélgetni. És már most az elején szeretném elmondani, hogy a végén lehet majd kérdéseket feltenni. Tehát nyugodtan közben, ahogy hallgatjátok a mai délutánt az előadást, csak kérlek, hogy jegyzeteljetek, írjátok le a kérdéseiteket, és a végén fel lehet tenni. Tehát ez a jó, hogy most ilyen kis helyen vagyunk, ilyen családias légkörbe. És nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és hogy tényleg a mai délután egy kiváltság számunkra a Zsanival, hogy együtt beszélhetünk a házasságról. És mielőtt rátérnénk a témára, csak szeretnénk felolvasni azt az igét, ami a házasságról beszél, hogy mit mond a Biblia a házasságról, honnan jön ez az egész, ki találta ki a házasságot, és hol ír a Biblia először a házasságról. Igazából az Egy Mózesben, tehát a legelső könyvben már Isten beszél a házasságról, az Egy Mózes 2, 22-től 24-ig. Egy nagyon-nagyon számomra vicces ige. Amikor otthon elolvastuk, így Zsanival készültünk a mai estére, akkor elolvastam, akkor mindig olyan viccesen jött ki. Igen. Csak képzeljétek el azt a szituációt, tehát Ádám és Éva. Ebből a bordából formálta ki az örökkévaló Isten az asszonyt, majd odavitte Ádámhoz, aki örömében felkiáltott. Ez már hozzám való, mert csontja a csontomból, teste a testemből való, hát asszony legyen a neve, mert a férfiből származik. Mivel ez így történt, a férfi elhagyja apja és anyja családját, és ragaszkodik a feleségéhez. Így lesz a férfi és felesége egy testé. Szóval ez az első ige a Bibliában, amely beszél a házasságról. És csak így elképzeltem ezt, hogy Isten oda viszi Ádám elé az asszonyt, és Ádám így ránéz, és na ez már jó, ez szuper, ez aztán fantasztikus, ez már hozzám való. Csak ezért mosolyogtam mindig ezen az igén, hogy annyira jó ez a fordítás. Szóval a mai este a házasság erejéről fogunk beszélni. És kibontottuk az ötödik dobozunkat, a házasságot, mint ajándékot. És azt gondolom, hogy a házasság a legnagyobb, azt gondolom az összes kapcsolat közül a legnagyobb ajándék az életben. Mai este egyrésztről a házasság áldásáról szeretnénk beszélni, másrésztről pedig, hogy hogyan válasszunk jól, hogyan válasszuk meg megfelelően a partnerünket, akivel össze fogunk házasodni. A házasság áldása. Az 1 Mózes 2.22-24-ben, tehát a 24. részben azt olvassuk, hogy így lesz a férfi és felesége egy testé. Azt gondolom, hogy a második legjobb dolog az életben a házasság. Az első legjobb dolog, amikor megtaláljuk Istent, amikor megtérünk, és a második legfantasztikusabb dolog és a legnagyobb áldás az életben a házasság. És ez nem csak egy közhely, hanem hál' Istennek ezt az utóbbi fél évben már mi is megtapasztaltuk az életünkben. 21 éves volt Zsani, amikor megismertem őt először, 4 évvel ezelőtt, és igazából nem gondoltam volna 4 évvel ezelőtt azt, hogy ez a találkozás az életem a legnagyobb partneri kapcsolatának a kezdete lesz. Ez a legnagyobb partneri kapcsolat, ami az életemben elkezdődött akkor, 4 évvel ezelőtt is az életünkben elkezdődött, és azt, tehát 3 éve vagyunk együtt, tehát 4 éve ismerjük egymást, 3 éve vagyunk együtt, és fél éve vagyunk házasok, és elmondhatom azt, hogy amikor megismertük egymást, attól a pillanattól kezdve a kapcsolatunk erősödött. És ma a kapcsolatunk erősebb, mint 3 évvel ezelőtt volt. amikor, emlékszem, amikor először megfogtam a kezét, 3 évvel ezelőtt, mikor itt volt Johnny a szilveszteri partinkon, még ott voltunk a Csiki Annáéknál, nem tudom, emlékeztek-e, és utána hazavittem őt elsőjén reggel, tehát január 1 reggel, és mentünk, nem reggel, hanem,
reggel.
Hát, ja, kora délután, mentünk Budapestre, vittem őt haza Budapestre, ez teljesen meglepetés volt, mert úgy csináltam az egészet, emlékszem, hogy mondtam neki, hogy kiviszem a buszhoz, és elmentünk a buszpályaudvar mellett, és így mondja, hogy de hát itt a buszpályaudvar, és akkor tudom, és így vezettem tovább, de te most hova mész, hova viszel? Mondom, hazaviszlek. És... és ő nem ellenkezett, tehát nem ellenkezett. És, de akkor még nem jártunk, csak így udvaroltam neki, és emlékszem, jó öreg Peugeot-val mentem, és az volt a vicc, hogy mindig, amikor autópályán megyek, akkor így 130-140, tehát nyomom a gázt, most 80. Minél hosszabb legyen az út, tudjátok. A kamionok ott előzgettek már, meg a kis polszkisok ott előzgettek. Szóval vicces volt, és emlékszem, akkor ott először az autóba az M7-es közepén megfogtam a kezét, és onnantól kezdve az első amikor elkezdtük egymást megismerni, onnantól kezdve a kapcsolatunk csak egyre erősödött. És ma azt tudom mondani nektek, hogy erősebb, mint bármikor. Erősebb, mint 3 évvel ezelőtt. És a szerelem köztünk nagyobb, mint 3 évvel ezelőtt. És ezt csak azért mondom, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nagyon sokan azt mondják, biztos hallottátok már ezt a mondást, hogy a házasságban az évek múltával ez a szerelem egy idő után megkopik, meggyengül, és ebből a szerelemből majd szeretet válik, és elmúlik egyszer ez az érzés. Én abszolút nem értek ezzel egyet, és mi a Zsanival nem így éljük a házasságunkat, és nem is így fogjuk élni, mert hiszem azt, hogy az esküvő az nem a csúcspontja a házasságnak, hanem az esküvő csak egy kezdete egy még jobb dolognak. És Isten, hiszem azt, hogy a házasságot is egy olyan fejlődő dolognak képzeli el, és tervezte el, ami egyre jobb, egyre erősebb két ember között a kapcsolat, egyre mélyebb, egyre nagyobb a szerelem, egyre nagyobb a szerelem. Tehát, hogy tényleg nem múlik el. És most nem erről fogunk ma beszélni, hogy hogyan tartsuk életben a szerelmet, és ezt a szenvedélyt két ember között. Ez egy másik téma lenne. De én hiszem azt, hogy a házasság egy fejlődő dolog. És miért van az, látunk házasságokat is, és tényleg látok idős embereket néha az utcán, 60-70 évesek, akik fogják egymás kezét még mindig. Még mindig fogják egymás kezét, és a bácsika még mindig virágot vesz a feleségének, és még mindig elmennek randizni, és még mindig együtt, tehát élvezik az együtt töltött időt. Miért van ez? Azért, mert hiszem azt, hogy ez lehet egy ilyen dolog, és a házasság egy ilyen dolog. Miért mázlisták azok az emberek? Azért, mert szerencsések, mert kifogták a párjukat, hogy ilyen szerencsés párjuk van? Szerencsések vagyunk mi? Nem. Tudjátok, nekünk is nehéz volt, tehát nehezen kezdődött el ez az egész, és nagyon sok fájdalmon mentünk keresztül mi is, megvívtuk a saját kis csatáinkat, de a lényeg, az igazság az, hogy a döntések, amiket meghoztunk az életünkben, és a fáradozások, amiket belefektettünk a kapcsolatunkban, ez épített egy erős partnerséget közöttünk. És igazából a házasság egy olyan dolog, amiben folyamatosan bele kell fektetni. Mi férfiak sajnos bennünk van egy ilyen kísértés, ugye, hogyha már megszereztük a nőt, akkor utána már nem nagyon akarunk belerakni abba semmit, abba a kapcsolatban, mert most minek úgyis megvan, tehát hogy értitek. Ez minden férfiben egy kísértés, de pontosan ezért jó, hogy tudjuk, hogy ez egy kísértés, hogy ez ellen tudunk tenni, és nekünk férfiaknak is ezt meg kell tanulnunk, hogy hogyan fektessünk be újból és újból abba a kapcsolatba, hogyan hódítsuk meg újból és újból a párunkat, a feleségünket, és hogy ne felejtsünk el randizni az esküvő után sem. Úgyhogy a randevúzás az nem csak egy időszak, ami az esküvő előtti időszak, vagy amikor megismersz egy embert, hanem a randevúzás az ugyanúgy a házasságra is tartozik, tehát hogy a házasságon belül is kell, hogy folytatódjon. De mondom, ez is egy másik téma, nem erről fogunk beszélni. Én csak a mai este, mai délutánon szeretnénk nektek egy szenvedélyt, egy vágyat ébreszteni, és egy képet lefesteni a házasságról, hogy a házasság egy jó dolog. A házasság egy jó dolog. Miért mondom ezt? Azért, mert a mai világ nem ezt mondja. És hogyha te szeretnél egy jó házasságot, ez egy jó dolog. Lehet, hogy ez is furcsán hangzik, hogy most miért mondom ezt. Sok ember nem akar házasságban élni a világban ma. Egy nagyon rossz képük van a házasságról, és teljesen megértem, hogy miért van ez, azért, mert nem látnak sok jó házasságot, és azt gondolják, hogy nem lehet nekik sem jó házasságuk, éppen ezért nem is akarnak házasságban élni, nem is akarják ezt magát a házasságot. Lehet, hogy a szüleiknek például nem jó házasságuk volt, vagy a környezetükben folyamatosan olyan házasságokat láttak, amik nem voltak harmonikus jó házasságok, de mi azért vagyunk itt, és az a vágyam, hogy bátorítsunk benneteket arra, hogy ha egy házasságban szeretnétek élni, és ez a vágyatok, ez egy jó dolog. Ez egy jó dolog. És a példabeszélek 18-22 pontosan erről beszél. Aki jó feleséget keresett magának, nagy kincset talált, mert az örökkévaló jó indulattal volt iránta. Ha jó feleséget akarsz keresni, ez a vágyad, hogy legyen egy jó feleséged, egy jó férjed, ez egy jó dolog. Isten ezt meg fogja áldani. És egy kincset fogsz találni ezzel. Aki vágyik és törekszik arra, hogy házasságban éljen, és egy jó házasság legyen, Isten ezt meg fogja adni, és egy kincset fog találni. Szóval, miért jó házasságban élni? Miért jó a házasság? Miért áldásos a házasság? Ha egy gondolattan kéne összefoglalnom, az az. A legintimebb és legbensőséges kapcsolat, ami csak lehet ezen a földön, azt a házasságban fogod megtalálni. A legbensőséges kapcsolat, ami csak lehet egy másik emberrel, az a házasság. Ennél intimebb, ennél bensőségesebb kapcsolatba nem tudsz kerülni más ember, tehát máshogyan emberekkel. Nagyon szuper, amikor baráti kapcsolatban vagyunk, vagy partneri kapcsolatban vagyunk, vagy amikor emberek csak úgy járnak, együtt vannak, eljegyzik egymást, de ez még mindig nem az a fajta bensőségesség, amit meg tudsz tapasztalni egy házasságban. És miért mondom ezt? Azért, mert azt gondolom, hogy a minden embernek a legmélyebb vágya az, hogy egy nagyon bensőséges kapcsolatban legyen valakivel. Nem csupán felszínes kapcsolatban. És ezt csupán egy ilyen együttélési kapcsolat, vagy egy párkapcsolat, ez nem tudja teljesen ezt a mélységet megadni egy kapcsolatban. A házasságban olyan mélységek vannak, olyan bensőségesség, ami a legnagyobb áldás. A legnagyobb áldás, amikor tudod azt, hogy a melletted lévő személy hűséges hozzád, hogy ragaszkodik hozzád, hogy téged akar, hogy mindent veled akar csinálni, hogy elkötelezte magát melletted, hogy együtt éltek, összekapcsolódik az életetek. Ennél nagyobb érzés nincs, ennél jobb érzés nincsen, amikor megtalálod ezt a bensőségességet. És ugye korábban beszéltünk erről, hogy már a partneri kapcsolatok kapcsán is, hogy minden embernek a szívében az van, hogy egy bensőséges kapcsolatban legyen. Hogy megtapasztalja ezt a melegséget, ezt a bensőségességet. Ezt a házasságon belül tudod teljesen megtapasztalni. És Isten a házasság, Istennek az ötlete volt a házasság. És Isten jó dolgokra tervezte a házasságot. És ebben a hónapban, nem csak ezen az alkalmon, ebben a hónapban erről fogunk beszélni, hogy hogyan tudjuk megtalálni a házasság felé vezető utat, illetve hogy mi a kulcsa, a titka az erős házasságnak. A másik dolog még, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, ez a belső vágy, hogy minden emberben van egy ilyen vágy, hogy valakivel tényleg egy bensőségességben legyen. Csak így kíváncsiságban, kinek van ilyen vágya, hogy valakivel egy tényleg egy bensőséges kapcsolatban éljen? Én ahogy végignézek, senkinek nincsen lent a keze. Zoltánnak nem volt?
Neki van a motor.
Neki ott volt. Zoltán, szeretném mondani, hidd el, hogy hogy jobb a motornál. Pont, köszönöm. Jobb a motornál. Tudom, engem is kötnek ugye az autók hozzám, tehát imádom a BMW-met, de higgyétek el, hogy fel sem ér azzal a BMW. Szóval mindenkinek a keze fenn volt, és szeretnék egy dolgot mondani, amit Kim Clement, egy amerikai proféta mondott, hogy Isten sosem helyez egy vágyat olyan dolgok iránt a szívedbe, ami nem létezne. Még egyszer elmondom. Isten sosem helyez egy Isten sosem helyez egy vágyat olyan dolgok iránt a szívedben, ami nem létezne. Értitek? Szóval, hogy egy csecsemő, amikor megszületik, azért sír, mert éhes. Mert tudja, hogy van egy tudat, nem tudja, de tudat alatt van benne egy vágy, hogy szüksége van ételre. És mert tudja tudat alatt, hogy létezik az étel. Isten sosem helyez a szívedbe olyan vágyat, ami nem létezik, amit ne tudna betölteni. És ezért gondolom azt, hogy mindannyiunkban van egy vágy, hogy egy intim, egy bensőséges kapcsolatban élj, házasságban élj. Ezért hiszem azt, hogy megvan az a pár, megvan az a megfelelő partner itt ezen a földön, aki be tudja tölteni teljesen, sőt, még jobban ezt a vágyat és ezt a szükséget az életedben. És ez a vágyom, hogy ezt elhiggyük, hogy ne adjuk fel a szívünkben ezt a dolgot, mert tudjátok, előző héten arról beszéltem, hogy amint a szívedben feladod ezt, hogy létezik ez az valaki, hogy létezik egy keresztény ember, ma is erről fogunk beszélni, hogy létezik egy ember, aki be tudja tölteni neked ezt a vágyadat, amint feladod a szívedbe, akkor kerülsz az ellenségnek a kezébe. Akkor kerülsz az ellenség kezébe. Szóval nem szabad, hogy feladd. Ne adjátok fel a vágyat, hogy létezik ez a személy. És tudom, hogy ez egy kicsit nehéz néha, mert nem találjuk meg azonnal ezt az embert, de erről is fogunk majd nap beszélni. Szóval nem akarom tovább húzni az időt, csak ezt akartam az elején elmondani, hogy Isten meg akarja áldani, és Isten akar neked adni egy nagyszerű házasságot.
Oké. Menjünk vissza az alapigénkhez, az 1 Mózes 2.24-hez. Ugye az úgy volt, hogy mivel ez így történt, a férfi elhagyja apja és anyja családját, és ragaszkodik a feleségéhez, így lesz a férfi és felesége egy testé. Szeretnénk ezt az igét egy picit prezentálni nektek, egy, hát nem túl nagy szám, de egy érdekes módon. Megcsinálod közben már?
Ja.
Gézának ez jobban ment, mikor gyakoroltuk, mert ő tud így foggal tépni ilyen celluxot, én nem. A lényeg az, hogy ugye az igeit arról beszél, hogy amikor a férj és a feleség, hát illetve konkrétan a férről beszél, hogy ragaszkodik a feleségéhez. Ugye ez a ragaszkodni szó, ez szó szerint azt jelenti, hogy ragad, kapcsolódik igazából egyik ember a másikhoz. Ugye az történik ilyenkor, van két teljesen különböző ember, és amikor összeházasodnak, akkor ugye, mintha összeragadnának. Ez a ragadás nem csak azt jelenti, hogy igazából most elkezdenek együtt élni, vagy együtt csinálják a dolgaikat, hanem ugye itt az ige azt is mondja, hogy lesznek ketten egy testé, fizikálisan is ugye egyé válnak, és amikor viszont ha mondjuk egy ember, vagy bármilyen szinten a házasságban történik egy olyan fájdalom, ami miatt ez széttörne, akkor ugye ez a kötés, ez szétszakad. És amikor szétszakad ez a kötés, ugye, akkor a következő dolog történik, nem csak, hogy megsérül a két ember, ahogy látjátok, elég durván, de igazából ezt a raktapaszt többet nem tudnád odaragasztani semmilyen ilyen papírhoz, sem másmilyen papírhoz, és ezt a papírt sem nagyon tudnád semmihez tartósan odaragasztani. Miért? Mert volt egy kötés, ami annó létezett, egy olyan erős ragadás, úgymond, ami annó egybe volt, valami történt, ami miatt szétesett, széttört, és itt leginkább azt szeretném kiemelni, hogy nem ugyanolyan már a két dolog, ha megnézitek. Mert beszélünk sokszor arról, hogy persze széttörnek kapcsolatok, széttörnek házasságok, de igazából ennek van egy óriási következménye, ami a két embernek a szívében történik. És ez igazából most ugye a házasságról beszélünk, amikor egy házasság megy tönkre, és emberek elválnak, akkor ha megfigyelitek, sokkal nagyobb seb történik akár egy nő vagy egy férfi szívében, mint amikor mondjuk egy ember vagy párok szakítanak a járás időszaka alatt. Azért, mert pontosan ez ige arról beszél, amit a Géza is mondott, hogy a házasság a legintimebb kapcsolata és fokozata a párkapcsolatoknak. Vannak ugye olyanok, akik együtt élnek, vannak olyanok, akik ugye együtt járnak, vannak olyanok, akik mondjuk már elegyezték egymást, de az a pont, amikor kimondod az esküt, és tényleg összekötöd az életedet egy emberrel, és ez bontott fel, ez olyan, a legintimebb kapcsolatot bontott fel az életedbe, ez olyan mértékű sebet tud okozni az ember életébe, hogy nagyon-nagyon nagy munka ebből helyreállni. Isten helyre tud mindent állítani természetesen, tehát helyre tudja állítani az összetört szívet, és helyre tudja állítani ezeket a kapcsolatokat, de ezt csak azért mondom, hogy ezért nagyon fontos, hogy jól döntsünk, és hogy tényleg azt az embert válasszuk, akiben biztosak vagyunk, hogy ez az ember az, aki mellett le akarom élni az életemet, mert hogyha ez nem sikerül jól, vagy elsietjük a dolgokat, és utána ez széttörik, egy iszonyatosan mélysebb keletkezhet az ember szívében, ami egy iszonyatos munka helyreállítani. És itt az ige egyébként, tehát van egy másik ige, a Márk 10:9-be, ami igazából ennek az igének a folytatása, hogy amit Isten tett egyé, azt ember ne válassza szét. És nekem nagyon tetszik például, hogy az első ige az az Ószövetségben van, a másik viszont már az Új Szövetségben van, de ami nagyon-nagyon fontos, és sajnos manapság találkozunk ilyen emberekkel, és engem ez nagyon-nagyon elkeserít, mert sajnos én is találkoztam már ilyen emberrel, vannak olyan emberek, akik nem tartják tiszteletben a házasságnak ezt az intim kötését, hanem megpróbálnak szétválasztani egy házasságban két embert. Lehet az egy nő, aki el akarja csábítani a férfit, és nem érdekli az, hogy van felesége, de lehet egy férfi is, aki el akar csábítani egy nőt, és nem érdekli, hogy van férje, és annak a nőnek. És igazából ez azért borzalmas, mert az embereknek a manapság nincs nagy, tehát nem gondolnak egy hogy mondjam, tehát, hogy nincs tekintélye manapság nagyon a házasságnak és a házas embereknek. Nagyon-nagyon sok ember szét akarja választani a kapcsolatokat, és ez egy embernek sincsen viszont joga. Tehát ezt az ige is itt kimondja, hogy amit Isten tett egyé, azt ember ne válassza szét. Egy embernek sincsen joga bele tépni egyetlen egy olyan kapcsolatba sem, ami állok kapcsolat, de egy házasságba pedig pláne nem. És ez csak nem azért mondom el, mintha bárki itt olyan lenne, aki erre képes lenne, hanem azért mondom, mert én megmondom őszintén, nagyon naív voltam a házasságunk elején, és azt gondoltam, hogy én most már férhez mentem, én le vagyok védve. És most már nekem nálam nyugi van az életemben, nekem nem lesz semmi problémám többet. Ott van a gyűrű a kezemen, mindenki látja, ha nem, akkor majd mutatom, az kész, el vagyok. És volt egy szituáció, ami nagyon kemény volt, amiben belekerültünk egy pár hónapja, hogy nem. Vannak emberek, akik jönnek, és szét akarják szedni az embernek a kapcsolatait és a házasságát, és nem érdekli őket. És igazából erre jó felkészülni. Én naív voltam, ti ne legyetek naivak, és ez fontos, szerintem tényleg. Úgyhogy ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy szerintem pontosan ez a ragasztó effektus, hogy fontos az, hogy éppen ezért legyünk mi is józanok, és amikor keressük a párunkat, és ugye két ember, ha tényleg úgy passzol, összeillik, Istentől van, akkor az kapcsolódik, az összeillik, az egymáshoz ragad. De mi van akkor, ha mondjuk egy olyan emberrel találkozol, akiben tetszenek dolgok, de nem ragad a dolog annyira jól? Mert ugye van ilyen is, amikor megtetszett valami egy emberben, és nagyon szeretném őt, de igazából, ha reálisan végig gondoljuk, akkor nem annyira működik a kapcsolat köztetek. Vannak dolgok, amik vonzanak, amik tetszik, lehet ez egy külső vonzalom, lehet bármi, de igazából, hogyha elkezditek a kapcsolatot, elkezdtek járni, akkor érzed belül igazából mélyen, hogy ez annyira nem működik. Hogy akkor mit csinálsz? Próbálod ragasztani, hogy csak összeragad egyszer, csak összetapad, csak meg tudom csinálni, vagy pedig megpróbálsz kicsit józan lenni, és azt mondod, hogy Isten képes arra, hogy egybe kössön két embert, vagy ez összeragad. Remélem értitek, mit akarok mondani, tehát, hogy vannak dolgok, amik, én hiszem azt, hogy amikor két ember egymáshoz illik, akkor vannak dolgok természetesen, amikor csiszolódnak. Van ez a csiszolódási folyamat, de úgy gondolom, hogy nem normális az, amikor két ember erőlködik, hogy működjön a kapcsolatuk, és ott vannak, és küzdenek, hogy jó, ezt elfogadom, jó, ezt eltűröm, jó, ilyen, de szeretem. Tehát, hogy vannak hibái mindkét embernek, de én hiszem azt, hogy amikor megismerjük a másiknak a hibáit, akkor az igazi szerelem, ami Istentől van, az automatikusan annyira tud szeretni, hogy képes elhordozni ezeket a hibákat, és nem emberileg kell erőlködnöd, hogy most te el tud viselni a másikat, mert az már ilyen lesz. Úgyhogy ez az igével igazából ezt szerettem volna reprezentálni, és ami igazából nagyon fontos volt itt számomra, ami engem nagyon megragadt, az ez a rész, hogy figyeljünk arra, hogy a kapcsolatok pontosan ezért, mert egy intim dolog, nagy a veszély a sérülésre is, és ezért fontos, hogy döntsünk jól, olyan embert válasszunk, akit, és hagyjunk időt az ismerkedési időszaknak is, hogy biztosan tudjuk azt, hogy olyan emberrel kötjük össze az életünket, akivel tényleg szeretném élni az egész életemet.
Ja. Oké, akkor kicsit beszéljünk erről a jó döntéshozatalról, hogy hogyan hozunk jó döntést. Mert ugye, ahogy a Zsani is elmondta, látjátok, hogy miért fontos az, hogy jól döntést hozzunk. Tehát kiválasztani a házastársunkat az életben a második legfontosabb döntés. Az első döntés, amikor megtértünk, amikor Krisztust megtaláltuk, de a második legfontosabb döntés az, hogy kiválasszuk a házastársunkat. A házasság, ahogy az előbb is mondtam, a legnagyobb partnerség az életben. Tehát a partneri kapcsolatokon belül is a legnagyobb partnerség. Éppen ezért, hogyha jó alapra helyezzük, akkor ez egy jó partnerség lesz, viszont ha szegényes alapra helyezzük, akkor küzdelemre vagy teljes vereségre van ítélve az egész kapcsolat. Tehát nagyon fontos, hogy jól döntsünk. És most pénteken is, ahogy így a fiatal felnőtt házi csoporton így beszélgettem így az emberekkel, kérdezték, hogy mi az én ima témám, hogy miért imádkozzunk, értem. És mondtam, hogy nekem a legnagyobb ima témám az, hogy lássam, hogy ebbe a gyülekezetbe ti, fiatalok, mindenki megtalálja azt a párt az életében, aki mellett kiteljesedik, aki mellett boldog, aki mellett áldott. És ezt mondtam már, nem tudom, kinek a Dani volt ott, azt hiszem, meg még valaki, Peti, hogy én nekem az a látásom, hogy egy pár év múlva együtt fogunk sörözni fiúk, háttérben ott vannak a feleségek, és akkor a gyerekek ott ugrálnak össze-vissza, mi meg csak ott, mint a nagy fiúkban, tudjátok, hogy ülünk így a tóparton, mint a horgászunk, vagy valamit csinálunk, és akkor beszélgetünk, hogy milyen fantasztikus, nem panaszkodunk egymás házasságára, mindenki... Mert ugye a filmben az máshogy van, meg nem más csajokat nézünk, hanem hogy beszélgettünk arról, hogy kinek milyen áldásos a házasság, és mennyire fantasztikus. Nekem tényleg van egy ilyen látásom, és van egy hitem, hogy ez meg fog történni. Szóval még egyszer kérdezem, hogy az, hogy boldog házasságban élünk, ez szerencse kérdése csak? Azt gondolom, hogy nem. Jó döntéseknek a gyümölcse igazából. És azért gondolom, hogy fontos, hogy jó döntést hozzunk, mert egy jó házasság az ki fog hatni az életed minden területére. Amikor egy jó kapcsolat, amikor egy jó kapcsolatban vagy, egy jó házasságban vagy, ez egyszerűen szárnyakat fog neked adni, ki fog hatni a munkádra, ki fog hatni a közérzetedre, ki fog hatni az egészségedre. Azt fogod észrevenni a gyümölcsét, hogy így szárnyalsz, hogy magabiztosabb vagy, hogy jobb vagy, hogy jobban teljesítesz, hogy jobban csinálsz mindent. Szóval, hiszem azt, hogy amikor jól döntünk, akkor ez egy áldás lesz. A legnagyobb áldás lesz az életben. Viszont amikor rosszul döntünk, akkor ez tönkre tudja tenni az egész életedet. És ezt most azért mondom, hogy kicsit ilyen komolyan, de tényleg, tehát, hogy egy rossz kapcsolat annyira tönkre tudja tenni az életét az embernek, hogy az valami félelmetes. Szerintem sokan voltatok már rossz kapcsolatban, én is voltam rossz kapcsolatban, és tudom azt, hogy milyen az, amikor az embernek az életét tönkre teszi egy rossz kapcsolat. És tudjátok mit? Most szeretnék mondani, pénteken egy ilyen kijelentés volt számomra, hogy imádkoztunk a fiatal felnőttön, hogy a Biblia azt írja, van egy ilyen ige, hogy jobb egyedül a tető sarkán élni, mint zsémbes asszonnyal egy házban. Ismeritek ezt az ige? De ez fordítva is, ne aggódjatok lányok, tehát ez fordítva is igaz, jobb egyedül a tető sarkán élni, mint egy ilyen mugorva emberrel, vagy nem tudom, ilyen bunkó emberrel, férfivel. Szóval csak azt mondom, tudjátok mi az érdekes? Hogy a Biblia azt mondja, hogy jobb, ha egyedül vagy, még mindig jobb, ha egyedül vagy, mint egy rossz partnerrel. És ezt azért mondom, mert a világ máshogyan gondolja. Azt mondja a világ, hogy jobb, hogyha egyedül vagyok valakivel, legalább nem vagyok egyedül. Jobb, hogyha tök mindegy, bárki legyen az, legalább nem vagyok egyedül. És nagyon sokszor emberek így választanak, hogy tudom, hogy nem olyan jó, de legalább nem vagyok egyedül. Érdekes, hogy a Biblia máshogy mondja, és ez nekem is csak most pénteken esett le, hogy a Biblia máshogy mondja. A Biblia azt mondja, hogy inkább jobb egyedül, inkább jobb szingliségben élni, mint hogy egy nagyon rossz, egy gázemberrel együtt. Szóval érdekes, hogy ezzel csak bátorítani akarlak benneteket, hogy ne elégedjetek meg csak ugye egy ilyen rosszal, tehát hogy ami nem a legjobb, hanem tényleg keressétek a legjobbat, amit Isten fog adni. Oké, szóval sok oka van, hogy miért választanak rosszul partnert az emberek. Ugye? Sok oka lehet. Milyen okai lehetnek annak, hogy rosszul választunk partnert? Mondjatok pár okot. Mi? Na, hát ez az. Miért választanak, milyen okból választanak rosszul partnert az emberek általában? Nagyon sok oka van. Igen. 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 Tehát egy gyereket akarnak. Igen. Igen. Ezek teljesen reális okok. Igen.
Ismerek is olyat, aki direkt lefekült a lánya, teherbe esett, másfélben nem vette volna el. Direkt.
Ja, vannak ilyenek. Abszolút, elhiszem. Igen. Lehet ez egy erős fizikai vonzalom is, igaz? Ami miatt nem mindig visszaugrasz ugyanabba a kapcsolatba, vagy nem tudják kivárni az egyedülálló időszakot, a szinglik. Erre is gondoljatok így, hogy Isten néha úgy gondol, szóval mi úgy, nekünk ki kell várnunk azt az időszakot, amit Isten rendelt egyedülállóként az életben. Tehát, hogy van egy időszak mindenkinek az életében, amit Isten arra rendelt, hogy egyedülálló legyen. És ezt néha emberek nem tudják kivárni, le akarják rövidíteni, és éppen ezért ez is egy rossz ok, ami miatt visszaugranak, és rossz partnert választanak. Vagy elutasítják a bölcs tanácsadást, ugye? Ott vannak a barátaid, ott van a gyülekezet, próbálják mondani, figyelj, ez nem jó, ez nem jó. Ott vannak a körülötted lévő emberek, és folyamatosan visszautasítod a bölcs tanácsadást, illetve, amiről szeretnénk most beszélni, azok a figyelmeztető jelek. Mert vannak figyelmeztető jelek, amiket, hogyha figyelembe veszünk, és nem ignoráljuk az életünkbe, akkor jó döntéseket tudunk hozni, legalábbis segít, hogy jobb döntést hozzál, és elkerülj nagyon-nagyon komoly, végzetes hibákat. Szóval erről a három dologról szeretnénk ma beszélni, hogy mi az a három kulcsfontosságú figyelmeztető jel, amiket, hogyha figyelembe veszel, akkor elkerülheted azt, hogy nagy hibákat ejts. Oké? Az első ilyen figyelmeztető jel az, hogy figyelj a szellemi összhangra. Oké? Figyelj a szellemi összhangra. A 2 Korintus 6.14-et fogjuk most felolvasni. Ennek az igének a címe az az, hogy mi vagyunk az élő Isten temploma. Testvéreim, ne engedjétek, hogy bárki a hitetlenekkel közös igába fogjon benneteket. Mi köze lehet egymáshoz két embernek, ha az egyik Istennel összhangban akar élni, a másik meg áthágja Isten törvényeit? Mi köze lehet az világosságnak a sötétséghez? Szóval az első dolog, amit mond Isten, egyértelműen kijelent és elmond a Bibliában, hogy ne legyünk egy igában hitetlenekkel. Ne, mit jelent, hogy egy igában? Ne kössük össze az életünket hitetlenekkel, akik nem keresztények. Ezt írja a Biblia. Mit jelent az, hogy egy igában lenni? Mi ez, hogy ugye itt azt mondja, hogy közös igába. Közös igába. Miért fontos ez? Miért mondja ezt? Miért ezt a példát, ezt a prezentációt mondta Pál? Miért ehhez hasonlította az egészet? Abban az időben, ma már ugye nincs ilyen, de abban az időben, amikor szántották fel a szántóföldeket, akkor ekét használtak. Ma már ugye elektromos módon megy az egész, kombájnok vannak, meg nem tudom milyen traktorok, meg mindenféle dolog, de abban az időben eke volt, és az eke elé két ökröt fogtak be. Nem egyet, hanem kettő ökröt fogtak be általában. Na most, ahhoz, hogy jó, tehát megfelelő gyorsaságban haladjon ez az eke, akkor eléggé fontos, hogy ez a két ökör egy irányba menjen, igaz? Tehát mi lenne akkor, hogyha az egyik ökör jobbra akarna menni, a másik ökör meg balra akarna menni? Nem tudna megmozdulni az az eke, nem történne semmi gyakorlatilag, megállnának, és nem lenne előre haladás. Most ugyanígy van a házasságban, ezért mondja Isten, hogy ezt mondja Pál, hogy ne hajtsuk a fejünket közös ikába, ekébe, vagy hogy mondja, igába, bocsánat. Tehát, hogy az más. Na. Szóval, igen, ekébe se, de igába se. Ezért mondja a Biblia azt is, Isten, hogy ne kapcsold össze az életedet olyan emberrel, aki nem akar Istennel összhangban élni. Itt ír a Biblia. Az egyik Istennel akar összhangban élni, a másik áthágja Isten törvényeit. Tudjátok, persze lehet így is házasságra lépni, nem azt mondom, de ez mindig egy potenciális forrása lesz rengeteg konfliktusnak és nem egyetértésnek. Tehát ezzel számolnod kell, hogy gyakorlatilag, hogyha mással, egy hitetlennel kötöd össze az életedet, akkor ez alapból ott lesz végig az életetekben. Ami azt jelenti, hogy az egyik ember mindig erre akar menni, a másik ember mindig arra akar lenni, és ez egy olyan potenciális konfliktus, ami nem fog elmúlni gyakorlatilag. Mit jelent az, hogyha két ember, tehát hogy mit jelent az, hogy szellemi összhang? Mit jelent ez, hogy szellemi összhang? Szellemi összhang az azt jelenti, hogy ugyanolyan az értékrended, ugyanolyan etikai, erkölcsi normákon alapul az életed, ugyanolyan szellemi és hitbeli meggyőződéseken élitek az életeteket. Tehát ez a szellemi összhang. És ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy nekem is ez volt az első legfontosabb, amikor a párválasztás időszakában voltam, ilyen párt szerettem volna. Nem jött szóba olyan, aki nem keresztény. Voltak emberek, akik szimpatikusnak tűntek, akikben volt valami közös, de tudtam azt, hogy ha egy olyan emberrel rakom magamat, tehát kötöm össze az életemet, aki nem hisz abban, amiben én, nem ugyanazok nem ugyanaz az értékrendje, mint nekem, akkor abból örök konfliktusok lesznek. Miért? Azért, mert ez ki fog hatni, ez az alapja a gyereknevelésnek, ez az alapja az életben minden döntésnek gyakorlatilag, amit meghozunk. Hogy most hol vegyünk házat, hogy akkor milyen autót vegyünk, hogy akkor milyen lakást vegyünk, vagy hogy akkor milyen munkát vállaljunk el, hogyan osszuk be az időbeosztásunkat. Mindennek ez az alapja, hogy miben hiszünk. És ezért is figyelmeztet minket a Biblia, hogy ez egy figyelmeztető jel, amire figyelni kell ahhoz, hogyha szeretnél egy harmonikus házasságot az életedbe, hogy legyen egy szellemi összhang az életetekben. Legyen egy szellemi összhang. Szóval ugyanolyan értékrend. Ugyanolyan hitbeli és szellemi meggyőződés. Ez fog egy áldott partnerséghez vezetni. Ez fog egy áldott házasságot hozni az életedben. Nem tudom, neked van hozzáfűzni való?
Annyi, hogy vannak olyan, láttam olyan házasságokat is, ez egy nagyon extrém, nagyon-nagyon-nagyon ritka eset, én úgy gondolom, ahol volt olyan, hogy hívő hitetlennel házasodott össze, és volt olyan, hogy be tudta vinni az egyik ember a másikat a gyülekezetbe. Van ilyen is. Ez nagyon-nagyon-nagyon extrém eset, és általában egyébként ez akkor sül el a legtöbbször jól, vagy akkor lehetséges ez, hogyha mondjuk a fiú veszel mondjuk egy olyan lányt, aki nem hívő, tekintettel arra, hogy a lányok ugye jobban igénylik azt, hogy a fiúra felnézzenek, és a férfi legyen a vezetője a kapcsolatnak. Hát ilyen szempontból a fiúk nagyobb hatást tudnak gyakorolni a lányokra, de ugyanakkor, tehát a lányoknál, amikor a lányok döntenének egy olyan fiú mellett, aki például nem jár gyülekezetbe, többségében a lányok eltávolodnak a gyülekezettől. Ennek nem feltétlen azonnal látszik a nyoma, hogy most hirtelen nem jár gyülekezetbe, szép lassan, azért, mert a lányok is próbálhatják bevonni a férfit a gyülekezetbe, de tekintettel arra, hogy a férfiben igénylik azt a támpontot, akire fel tudnak nézni, egy idő után nyilván az ő nézetei lesznek az erősebbek. Fordított esetben volt már ilyen, mondom, láttam, de nagyon-nagyon ritka és nagyon extrém eset az, amikor mondjuk megtér egy nő mondjuk a férjén keresztül és beépül a gyülekezetbe. Viszont úgy gondolom, hogy ahogy a Géza is mondta, ez egy örök konfliktus, és egy házasságnak sokkal több szépsége van, mint hogy most ezen menjen az erőlködés, és ezen menjen a harc. És ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy ha megnézitek, én hiszem azt, hogy minden egyes házasságnak, ha ezt az ekés példát használjuk, van egy elrendelt útja, amilyen irányba kell haladni. Isten azért tett oda bennünket az eke elé, az életünk elé, hogy együtt húzzuk, hogy eljuttasson bennünket valamerre, hogy ez a föld, amit együtt felkavarunk, vagy előkészítünk, abba Isten beleszór magokat és ad áldásokat. És hiszem azt, hogy amikor két ember egy irányba tud menni, akkor ennek lesznek áldásai, de amikor két ember elindul két irányba, akkor ugye az erősebb fog győzni az egyik esetben, vagy az egyik irányba megy akkor el a dolog, és akkor az győz, aki az erősebb volt, vagy pedig örökké egy helyben toporognak, és megáll az élet, és ott állnak, és ennyi. És ezért fontos nagyon az, hogy tényleg hogy egy látás legyen, egy értékrend, egy morál, egy vízió, és ugyanakkor én azt gondolom, hogy amikor viszont ez megvan, ez iszonyatosan megdobja a kapcsolatot, mert én például én nagyon élvezem azt, hogy akár a Gézával például együtt csináljuk a gyűlit, hogy tudunk erről beszélgetni, hogy tudunk együtt imádkozni ezért. Ez viszont nagyon, nagyon meg tudja dobni, mert van egy közös cél, amiért viszont együtt megyünk, és együtt küzdünk, és ez meg egy olyan dolog, hogy egymást húzzuk fel, együtt nevetünk, együtt örülünk, amikor jól sikerül valami, és ez a barátságunkat is elmélyíti. Tehát ha viszont ezt nézitek, hogy milyen fantasztikus, ha mondjuk, mit tudom én, zenészek akár, ha találnak egy zenészpárt, hogy együtt zenélnek, az például szintén van egy közös cél, vagy van egy közös dolog, most csak mondtam egy példát, de akármi sportolók, mondjuk sportolópárt, vagy tudjátok, ezek mind-mind megdobják a dolgokat, amiktől szép lesz, amikor van egy közös cél, és együtt mentek, és együtt élvezitek az egészet, úgyhogy nagyon, nagyon megéri jó, ezt a dolgot átgondolni.
Igen. Abszolút, abszolút. Szóval ez az első gondolat, amit szerettünk volna veletek megosztani, hogy figyelj a szellemi összhangra, és tényleg ezt az igét, ezt a 2 Korintus 6.14-et, ezt olvassátok, és gondolkodjatok ezen, és és tényleg figyeljetek erre a szellemi összhangra, és hiszem, hogy ez egy óriási áldást fog adni. A második ilyen figyelmeztető jel az a vigyázz, amikor érzelmi zavarok állnak fenn. Tehát ez a másik, ezt egy kicsit szeretném jobban kifejteni, érzelmi zavarok állnak fenn. Tehát, hogy ne hagyd figyelmen kívül azokat a jeleket, amikor valakinek berögzött extrém viselkedési formái, szokásai vannak. Tehát ezek az extrém berögzött viselkedési formák, amikről beszélünk. Például komoly depresszió, túlérzékenység, agresszivitás, állandó féltékenység, állandó negativitás, stb. Ezek figyelmeztető jelek. Hogyha ezt látod, akkor ugye angol úgy mondja red flag, Deniszék is mindig ezt mondták, red flag, red flag. Ugye? Szóval, hogy figyelmeztető jel, ez olyan, mint egy sziréna. Valami nincs rendben, Kicsit beszéljünk erről. De azt gondolom, ez egy érdekes dolog, egy érdekes téma. Szerintem ez az egyik legnehezebb dolog, mert felismerni, dönteni, hogy most akkor ez mennyire komoly, mennyire nem komoly, ugye ez a dolog. Egy biztos, hogy különbséget kell tenni az alaptermészet és egy gyengeség között. Más, amikor egy embernek ez az alaptermészete mondjuk, hogy depressziós állandóan, vagy hogy van egy ilyen gyengeség, és mondjuk néha egy havonta egyszer, vagy ilyesmi előjön benne egy ilyen depresszió. Mert ugye mindenkiben előjönnek depressziós napok, tehát mindenki valamilyen szinten megtapasztalja a depressziót. De amikor ez egy állandó, egy ilyen alaptermészetté válik egy emberben, ez már red flag. Ez egy vészjelzés. És ilyenkor ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy hát majd, hogyha összeházasodok vele, itt leszek mellette, segítek neki, meg fog változni. Nem fog megváltozni. Ne gondoljátok azt, ez csak egy példa.
Helyeseltem.
Ne gondoljátok azt, hogy a házasság meg fogja változtatni egy embernek az alaptermészetét. A Biblia azt mondja, hogy csiszolódunk, de ez nem azt jelenti, hogy azt az anyagot, amiből van az az ember, az meg fog változni. Csiszolódunk, de van mindenkinek egy kisugárzása, egy alaptermészete. Ez az a szó, ami egy szóval mondjuk leírnád azt az embert, hogy mit tudom én, ő ilyen, egy szóval, ő róla ez jut eszembe, ő mindig olyan pozitív, mindig úgy mosolyog, vagy mit tudom én, ez nem túl jó mondjuk ez a példa, hogy mosolyog, mert attól még, hogy mosolyog valaki, ez el tud fedni nagyon sokszor nagyon csúnyabb karakterbeli dolgokat az életben, szóval erre figyelni kell. De tehát, hogy mi az alaptermészete, mi az a kisugárzás, ami jön abból az emberből? És fontos, hogy ezt meglássuk, mert ezt az alaptermészetet nem tudod megváltoztatni. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, hogy megváltozzon az ember abból, de a házasság nem erre való. A házasság nem erre van, hogy azt az embert egész életeden keresztül próbálod megváltoztatni. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én is voltam olyan kapcsolatban, amikor volt egy alaptermészete abban az emberben, és egyszerűen nagyon irritált, és nem változott, és sajnos ilyenkor általában az az ember sem tudja magáról, hogy ez az alaptermészete, vagy ha tudja, nem akar belőle változni, nem változik hosszú távon ez a dolog, akkor azt mondom, hogy ez egy figyelmeztető jel. Szóval, hogy szóval különbség van alaptermészet és egy gyengeség között. Tehát például, most nem tudom, elmondhatom-e, de amikor, tehát a Zsanyának is vannak gyengeségei, tehát neki is voltak vannak gyenge pillanatai, gyenge napjai, amikor kijönnek belőle olyan dolgok, amiket mondjuk ti nem láttok, csak én látok, vagy én tapasztalok. Én bennem is vannak ilyen dolgok, amikor kijönnek olyan dolgok belőlem, amit ti nem láttok. De, hogyha mondjuk a Zsaniról kérdeznétek, hogy neki mi az alaptermészet, szerintem mindenki azt mondaná, hogy egy kedves, nagyon kedves lány, állandóan mosolyog, nagyon vidám mindig, és mindig olyan pozitív, mindig olyan élettel teli. Igaz? Tehát, hogy mindig ezt mond, és ez nem azt jelenti, hogy neki nincsenek gyengesége, ez nem azt jelenti, hogy ez a kisugárzása, ez az alaptermészete, hogy ő ilyen. És ezért fontos, hogy ezt a két dolgot egy kicsit külön válasszuk, hogy amikor viszont azt veszed észre, hogy ez az ember állandóan ilyen, hogy állandóan ez az alaptermészet, ez a negativitás például, vagy állandóan féltékeny, a házasság nem fogja megoldani. Tehát, hogy lehet, hogy azt mondod, hogy majd, ha összeházasodunk, akkor majd ez a féltékenység el fog múlni. Nem fog elmúlni, mert ez nem miattad van, vagy nem egy ember hiánya miatt van ez a féltékenység, hanem egyszerűen ez egy dolog, amit kezelnie kell magában ennek az embernek. Nyilván mindenkinek vannak problémák az életében, amit le kell győznie. De ezeket a figyelmeztető jeleket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezek figyelmeztető jelek, amik azonnal be kell, hogy kapcsoljon. Szóval, igen, nagyjából ennyit akartam elmondani. Nem tudom, neked van-e valami?
Általában szerintem mi lányok szoktuk elkövetni azokat a hibákat, nekem legalábbis elég sok barátnőm csinált ilyet sajnos, és utána szegények nagyon nehezen jöttek ki ebből a dologból, hogy nagyon, tehát hogy szeretünk gondoskodni, szeretünk segíteni, ugye, és támogatni a fiúkat, vagy a férfiakat, de vannak dolgok, amiket viszont már egy idő után mi nem tudunk megoldani. Tehát például, ha van mondjuk egy olyan srác, aki mondjuk, mit is mondjam, mondjuk küszködik a drogokkal például, igen. És vagy ilyen... nem a Géza. De mondjuk van mondjuk egy ilyen példa. És akkor szereted, mert nyilván ismered, hogy mondjuk, amikor nem drogozik, akkor milyen ember, és hogy nagyon szereted, és azt mondod, hogy lehet, hogy Isten engem ezért tett mellé, hogy én segítsek neki, és majd én imádkozok érte, és majd én segítek, és az én segítségemmel ezen keresztül le fog tudni szokni, és hogy majd megváltozik. Nem. Igen, körülbelül, mert...
De 1%.
Ugyanakkor meg úgy gondolom, hogy a párkapcsolatok...
Bocsánat, hogy beszélek. Igen, de... esély, Isten mindent meg tud változtatni, de nem jellemző. Tehát, hogy
meg igazából nem. Tehát, hogy mi nem arra születtünk, és a lányok nem azért lettek teremtve, hogy ők vigyék a prímet egy kapcsolatba. Tehát ez nem... El tudunk hordozni, mert egyedülálló nők képesek arra, hogy elvigyenek egy egész családot, és fenntartsanak gyerekeket, és én mindig csodálom őket, amilyen erővel meg tudják csinálni. A nőkben iszonyatosan nagy erő van, hogy fent tudnak tartani akár egy egész háztartást 3 gyerekkel, úgyhogy mellette dolgoznak éjjel-nappal, és kész. Tehát van bennünk egy nagyon-nagyon erős dolog, de ez nem azért lett megteremtve, hogy ti felkaroljatok férfiakat, és kisegítsétek őket a mélypontokból, hanem pontosan azért, hogy amikor összeházasodtok, akkor ezzel az erővel tudjátok támogatni a férjeiteket, és felnevelni a gyerekeket, és közben egyben tartani a háztartást. Én ezt hiszem. Mert kell az igenis, hogy a férfi vigye a prímet egy házasságban, és ő legyen az, aki elsősorban minket felemel, és minket segít, és mi pedig ugyanúgy inspiráljuk őt. De ez nagyon-nagyon fontos, mert mondom, én sajnos nagyon sok ilyet látok és tapasztalok, és úgy gondolom, hogy nyilván vannak olyan időszakok, amikor viszont mondjuk a szükség van arra, hogy segítsünk és támogassuk a férjeinket, vagy a párunkat, de nem egészséges az, amikor egy nő viszi a prímet egy kapcsolatba, és ő az, aki vezet. Tehát ez általában nem jó.
Ja, igen. Szóval ez volt a második dolog, a érzelmi zavarok, és mondom itt az alaptermészet és a gyengeségek között kell, hogy... Igen.
Bocsánat. Csak eszembe jutott egy személyes példa, amit meg csak azért akarok elmondani, hogy ugyanakkor, amikor most nem a természetről beszélek, hogy amikor valakinek ilyen a természete, hanem amikor vannak például gyengeségeink. Nekem volt egy olyan gyengeségem, hogy mikor összejöttünk a Gézával, én mindig ilyen, hát ilyen kisebbségi komplexusom volt kicsit, szóval mindig azon küzdködtem, hogy vajon elég jó vagyok-e neki, vagy hogy ő neki biztos, hogy én kellek, meg hogy elég szép vagyok-e neki, vagy eléggé jó, meg hogy próbáltam úgy igyekezni, hogy minden rendben menjen, és úgy voltam vele, hogy biztos ez csak azért van, mert most még messze lakunk egymástól, mert ugye én Pesten laktam, ő meg itt, majd hogyha összeházasodunk, akkor már érezni fogom, hogy ő szeret, és hogy akkor majd ez megoldódik, ez az érzés bennem, hogy ez csak azért van, mert most még nem vagyunk együtt. És ez nekem nem a természetem volt, ez csak egy olyan küzdelem, ami bennem zajlott. És mikor összeházasodtunk, akkor tényleg jól éreztem magam, meg tök jó, minden rendben, de egy idő után azt vettem észre, hogy ezek újra azért kezdenek visszajönni, hogy volt egy-két helyzet, amikor azt éreztem, hogy most megint úgy érzem, hogy most nem vagyok olyan jól, vagy most mi van? És akkor nem foglalkoztam ezzel a dologgal, mert azt gondoltam, hogy ez bennem már megoldódott. Viszont ez a kapcsolatunk egyre jobban visszaütött, amikor voltak például olyan dolgok, amiket ő mondott, és én nem úgy reagáltam rá, hanem ebből az érzésből beszéltem, hogy volt bennem ez a kisebbségi komplexus, és akkor picit olyan negatív voltam, meg úgy nem hittem el dolgokat, mert ugye ebből az érzésből beszéltem, és akkor utána egyszer leültünk beszélni, és csak úgy elmondtam neki, hogy én rájöttem, hogy én így érzem magamat még mindig. És akkor viszont ő mondta nekem, hogy viszont én ebben nem tudok neked segíteni, tehát én itt vagyok, én szeretlek, együtt vagyunk a házasságban, de ezt neked kell megoldanod. Tehát neked kell elhinned magadról azt, hogy te jó vagy, hogy én szeretlek. Én ennyit tudok tenni, én kifejezem teljes szívemben, hogy mit érzek irántad, de ezt neked kell megoldani. És szerintem nekem ez akkor nagyon fontos döntés volt, meg úgy kicsit felébresztett abban, hogy amikor vannak gyengeségeink, ugyanakkor én sem várhatom el tőle, hogy mindent ő oldjon meg az én életemben, vagy hogy mindent ő segítsen nekem, hiába ő a férfi. Tehát ő nyilván tesz azért, hogy én azt érezzem, hogy szeretve vagyok, de van egy szint, amikor nekem tudnom kell magamról azt, hogy én tényleg szeretve vagyok, és ezt csak azért mondom, hogy ha vannak gyengeségek is az életünkben, legyen az fiú vagy lány, most az illető, tök mindegy. De fontos az, hogy a házasság tényleg nem változtat meg úgy teljes mértékben dolgokat. Tehát nyilván én is érzem, hogy szeret a Géza, de tudom, hogy az igazi magabiztosságot az adta meg az életemben, amikor megértettem, hogy Isten mennyire szeret engem, és hogy ő elfogad úgy, ahogy vagyok. És sajnos 25 évenbe került, mire ezt elhittem, és csak egy pár hónapja kezdtem el elhinni, hogy tényleg Isten így szeret, ahogy vagyok, és ti ne várjatok ennyit. Szóval higgyétek el azt, hogy jók vagytok, és ugyanakkor pedig fontos szerintem az, hogy ha tudjátok, hogy vannak bennetek gyengeségek, akár, akkor azzal foglalkozzatok, és tartsuk rendben a mi szíveinket, hogy nyilván segít a párunk is, de hogy vannak dolgok, amiket viszont nekünk kell megtennünk azért, hogy jó legyen a kapcsolat.
Ja. Ez tényleg nem ehhez tartozik ez a témáz, de ugye beszéltem az előbb a szingli időszakról. Isten szerintem tudatosan és céllal ad nekünk olyan időszakot az életünkben, amikor egyedül vagyunk. Ezt az időszakot ne a siránkozással töltsd. Ne a siránkozással töltsd, hogy neked nincsen valakid, hanem kezdj el dolgozni magadon. Kezd el magadba fektetni. Kezd el megélni az életedet, töltsd magadat, építsd magadat, építsd a karakteredet, építsd a személyiségedet, amennyire csak tudod, hozd ki magadból a legjobbat, töltsd fel magadat Isten igéjében, tanulj, fejlődj, változz, növekedj, mert ez fog felkészíteni téged a következő szintre. Ez fog felkészíteni arra a szintre, amikor Isten eléd hozza a partnert. Lehet, hogy Isten arra vár, hogy éppen növekedjél ez alatt az időszak alatt, mert még nem vagy azon a szinten, már ne haragudjunk, hogy ezt mondom, hogy azt a párt megkapd az életedbe, mert még nem vagyunk ezen a szinten. Tehát, hogy nem mondhatjuk azt sem azt, hogy hát itt vagyok, ha valakinek kellek. ha valaki akar engem, akkor majd úgyis akarni fog. Ne, ez nem jó hozzáállás. Dolgozz magadon. Dolgozz magadon egyre többet, a karaktereden, hogy minél jobbá válj, minél pozitívabb legyél, minél energikusabb legyél. Ne haragudjatok, de egy punnyat, embert, tehát, hogy értitek? Szóval, hogy nem vonzol egy punya, hogyha punnyadtak vagyunk, hogyha nem vagyunk tele élettel, hogyha nem vagyunk tele energiával, ez nem fog senkit vonzani. Szóval mindent tegyünk bele, ez az időszak arra van, hogy növekedj. Ne fókuszálj arra, hogy most mikor fog eljönni az ember az életedbe, fókuszálj magadra. Egyedül csak magadra, képezd magadat, Isten igével töltsd fel, ne siránkozz, ne azon várakozz, hogy most mikor, mert ezzel úgyse segítesz semmit. Tehát, hogyha aggódsz, hogyha állandóan csak arra gondolsz, hogy mikor, ki lesz az, hogyan, ezzel nem fogsz segíteni magadon. Viszont, amikor a saját karakteredet építed, saját személyiségedet egyre vonzóbbá teszed, Isten elét fog hozni embereket, és Isten elét fogja hozni azt a párt, a megfelelő párt és társat az életedbe. Oké? Okay. Szóval, hogy ez csak ennyi így a szingli időszakkal kapcsolatban, hogy a hozzáállás, amivel keresztül mész ez az időszakon, ez kritikus hozzáállás, amilyen hozzáállással keresztül mész. Ne add fel a hitet. Ne add fel a szívedet, mert ha feladod a szívedet, ez hatással lesz a karakteredre is, a személyiségedre, ez hatással lesz a döntésekre, amit meghozol. Ne add fel a szíved. Szóval ez a legfontosabb, soha ne add fel a szívedet, hogy megtalálod a megfelelő partnert, hogy a megfelelő keresztény partnert meg fogod találni, egy olyan embert, aki ugyanúgy Istent szereti, Istent követi, Istent akarja. Ne add fel. Tudom, hogy egy nagy világban élünk, és lehet, hogy nincs olyan sok... lehet, hogy azt gondolod, hogy nincs olyan sok potenciális ember így körülötted, akit el tudnál képzelni magadnak párnak. Ez nem igaz, hanem nagyon-nagyon sok keresztény van, nagyon sok keresztény hívő ember van ebben az országban is, nagyon sok gyülekezet, nagyon sok emberrel lehet ismerkedni. Szóval, hogy sose limitáld Istent a gondolkozásmódodban, és ne add fel bent belül a szívedben. Én ezt csak ezt akarom mondani, ezzel bátorítalak benneteket, ez tök fontos. A harmadik dolog, amire kifogunk, a harmadik jel, figyelmeztető jel, ugye az első volt, figyelj a szellemi összhangra, második, vigyázz, mikor érzelmi zavarok állnak fent, és a harmadik pedig a szexuális perverzió vagy zaklatottság. Mi ez? Ez egy figyelmeztető jel, Zoltán, vigyázz. Hát igen, látod? Szóval, egy kicsit beszéljünk a szexről, jó? Tudom, hogy ilyet a szüleiddel nem nagyon szoktatok szerintem beszélgetni ilyen dolgokról, legalábbis általában ilyen dolgokról maximum egyszer az életben egy iskolában, egy szexuális felvilágosítás alkalmával történik, de nagyon így szexuális dolgokról nem beszél senki, pedig szerintem nagyon fontos, egy nagyon fontos téma. A szex azért lett teremtve, hogy megáldja egy férj és feleség bensőséges kapcsolatát. Hogy elmélyítse, hogy még megáldja ezt a kapcsolatot egy férj és egy feleség között. Tehát a szex az a házasságon belül lett megteremtve. Istennek ez az eredeti célja. Amikor Isten paraméterein belül alkalmazzuk a szexet, akkor ez egy óriási áldás. Amikor Isten paraméterein kívül, akkor ez mindig fájdalommal és sebekkel fog járni. Igazából egy érdekes kérdés, hogy mi a házasságnak a kezdete? És erről egy kicsit már ugye beszélt a Zsani is, ugye amikor össze két ember egyé válik. Szóval mi az a pillanat, amikor két ember egyé válik, amikor összeházasodik? a Biblia szerint, Isten szerint, Isten szemszögéből. Így van, a nász éjszaka. Pontosan. Nem feltétlenül az esküvő maga, hanem amikor megtörténik az első aktus, első szexuális aktus, amikor két ember egyé válik. Ez a házasság kezdete. Isten szemszögéből. És igazából, hogyha ilyen szemszögből nézik a dolgokat, akkor megértjük, hogy Istennek a terve az az, hogy a házasság ettől a pillanattól kezdődjön el. És igazából, amikor Isten paraméterén kívül kezdünk szexuális életet élni, akkor ez teljesen fel fog minket borítani érzelmileg. Ez nagyon, nagyon felborítja az embert érzelmileg. Lelkileg, testileg összezavar mindent az életben. Összezavarja a dolgokat, és ez megakadályoz abban, hogy jó döntést tudjál hozni, hogy meghozd a jó döntést a megfelelő partnered felé. Mert máshogy látod az embereket magad körül, máshogy látod azt a személyt, máshogy látod a környezetedet. Egyszerűen ez egy olyan érzelmi dolog, egy olyan érzelmi kötődést hoz létre két ember között, hogy ebben az állapotban nehéz bölcs döntést hozni. És éppen ezért mondja a Biblia nekünk azt, hogy és Isten is, hogy a házasság, tehát a szex az egy olyan dolog, amit a házasságot áldjon meg igazából, hogyha viszont ezen kívül használjuk, vagy alkalmazunk az életünkbe, akkor ez fájdalmakat fog okozni. Szóval egyrésztről ezért fontos ez, hogy ez egy figyelmeztető jel, és csak tényleg bátorítok benneteket, amikor összejössz valakivel, akkor hozzatok meg egy ilyen döntést, mikor elkezdtek járni. Emlékszem, hogy mi is meghoztunk egy ilyen döntést, és összejöttünk azonnal, így feketén fejre lefektettem a Zsaninek, hogy akkor én a nász éjszakát meg akarom várni, és hogy nincs szex. Szóval nem akarok semmilyen. És...
Ez jól hangzik.
Igen, egyszerűsítem. És tényleg ez az egyik legnagyobb áldás volt az életünkben, mert egészen más, hogy láttuk egymást, egészen más, hogy még akkor abban a pillanatban nem tudtam azt, hogy össze fogok vele házasodni, de hogyha lefeküdtünk volna, akkor lehet, hogy ma nem lennénk házasok. Lehet, hogy nem azért, mert hogy rossz a szex. Bocsánat, hogy ilyet mondok. De hát... Bocs, hogy zavarba hozlak. Szóval nem azért, mert... Bocsánat. Szóval ez nem azért mondom, hanem azért, mert ez összezavarta... Na, komolyan maradjunk, na. Szóval, hogy ez összekavarta volna a dolgokat érzelmileg, és nem tudtunk volna úgy lépegetni a házasság irányába. És erről majd kicsit fog a Zsani is beszélni, mert neki is vannak... ez, miért ez nem égetés van? Szóval most ezt tényleg szeretnénk erről a témáról úgy beszélni, hogy senki nem akarunk elítélni, oké? Okay? Szóval lehet, hogy te szexuális életet élsz. Nem akarunk elítélni senkit, és szeretném, ha tudnátok, hogy Isten ugyanúgy szeret mindenkit, és nem különben, és mi is ugyanúgy szeretünk mindenkit. Egyszerűen csak szeretnénk tanácsokat adni, és átadni a tapasztalatainkat, és elmondani azt, hogy mit mond a Biblia, éppen annak érdekében, hogy egy áldott házasságunk legyen, hogy egy áldott házasságot tudjál megélni. Oké, szóval, hogy senki ne érezze magát most kellemetlenül, vagy elítélve, egyszerűen csak elmondjuk azt, ahogyan mi látjuk a dolgokat, és ahogyan a Biblia ír a szexről. Szóval... Zsani, te hozzá akarsz valamit fűzni? Hogyha most egy kicsit zavarban vagy, akkor én mondok még dolgokat. Bocs, ne haragudj.
Na mindegy. Szóval, igazából azért tartom én is fontosnak, csak hogy Arra azt szeretném leginkább csak kiemelni, vagy így bátorítani benneteket, hogy hála Istennek, hogy mi meg tudtuk járni ezt az utat, és ki tudtuk várni ezt a pillanatot, és éppen ezért arra bátorítunk mindenkit, hogy meg lehet csinálni, és igenis át lehet menni ezen az úton. És szeretnénk azokról a gyümölcsökről beszélni, amik viszont ennek következtében viszont jönnek az ember életére. Mert ez egy olyan dolog, ami tényleg elmélyíti két ember között a kapcsolatot, és igazából, amikor mondjuk most arra beszélünk, hogy mondjuk két ember együtt jár, és megtörténik ez az aktus közöttük, akkor ugye a Biblia itt az alapigében ugye elmondta, hogy ahogy két ember lesz egy testé, azzal igazából a házasságnak ezt az intimitását és a legbensőségesebb dolgát hozza létre a kapcsolatukba. Tehát, hogy lényegében ez egy olyan dolog, hogy tök mindegy, hogy most, tehát ha te lefekszel valakivel, akkor igazából a házasságnak ezt az intim részét beleviszed a kapcsolatba, egy érzelmi kötést hozol létre a pároddal. Teljesen mindegy, hogy van egy gyűrű az ujjadon, vagy nincs. Innentől kezdve egy olyan mélység kerül a kapcsolatotokba, most beszélünk arról, hogy nem vagytok házasok, megtörténik ez az aktus, ami kapcsán, hogy a Géza is mondta, nem csak, hogy felborulsz érzelmileg, teljesen felkavarodsz, de a tested is fel fog borulni, hormonálisan is egyébként, tehát teljesen máshogy kezded el látni a világot tényleg körülötted. És abban a pillanatban olyan problémák, és olyan az érzelmi kötés miatt olyan helyzetekbe fog kerülni a kapcsolatotok, amikkel szemben csak akkor tudtok győzni, és ebben hiszem, hogy van reláció, hogyha tényleg házasok vagytok, mert ez az érzelmi kötés, ami kialakul köztetek, ez olyan mértékű dolgokat fog generálni az életetekbe, amik olyan nehézségeket, vagy akár olyan dolgokat, amik igényelni fogják azt, hogy annyira szorosan legyetek már együtt, hogy szinte házasodjatok össze azért, hogy ezeken át tudjatok menni. Remélem értitek, amit akarok mondani. Mert érzelmileg, főleg egyébként a lányokban egy iszonyatosan mély kötést tud ez az egész létrehozni, és ezért fontos az, hogy tudjuk azt, hogy ez igazából nem gyerekjáték. És megmondom őszintén, hogy nekünk sem volt könnyű az a két és fél év, amit így töltöttünk együtt, hiszen mi is nagyon szeretjük egymást, viszont hittünk abban, hogy Isten igéje nem véletlenül beszél erről, és hittünk abban, hogy ez a dolog így lesz jó, és tényleg most ennek élvezzük az áldásait. És ugyanakkor, ami viszont úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ebben az időszakban, amikor viszont nem vagytok testileg együtt, hanem csak együtt vagytok, hogy egyrésztről elmélyül iszonyatosan a barátságotok, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát nem azért lesztek együtt utána, ha túlélitek úgymond ezt az időszakot, nem azért lesztek utána együtt, és nem azért házasodtok össze, mert jó vele a szex, vagy pedig azért, mert tényleg nagyon vonzódok hozzá, és már nem bírom ki nélküle, hanem azért, mert tényleg szereted. Mert annyi mindenen átmentetek már együtt, annyi mindent megéltetek, annyi nehézségen keresztül mentetek, annyi öröm volt együtt, hogy tényleg nem akarod leélni mással az életedet. És ez a fajta érzelmi kötődés, ami kialakul egy járás alatt és egy eljegyzés alatt már, ha ebben az állapotban történik meg az első aktus, akkor igazán elindít valami különlegeset a kapcsolatotokban. Értitek? Amikor felborítjuk a sorrendet, és elindul előbb az aktus, és utána próbáljuk megteremteni a szellemi meg a lelki összhangot, meg lehet így is, és valamikor sikerül is, de igazából ez nem lesz annyira, hogy mondjam, tehát sokkal élvezetesebb, amikor fordítva történik, és ezt hála Istennek tényleg tapasztalatból mondjuk, és nem mindig könnyű ez az időszak, én is tudom, de pontosan ezért is fontos, hogy egy igában legyél olyan emberrel, akinek ugyanez a látása. Mert abban a pillanatban, ahogy például összelesz egy olyan emberrel, aki erről máshogy gondolkozik, hát nagyon nehéz lesz meggyőznöd, hogy ő is fogadja el ezt a döntésedet ugyanakkor. És ez ugyanakkor nekem például nagyon sokat segített is abban, hogy ne amiatt érezzem magam például szeretve, mert testileg együtt vagyunk, hanem tényleg tudjam azt, hogy ő szeret engem úgy, ahogy vagyok, és nem azért akar engem elvenni, mert mondjuk így is így nézek ki, hanem azért, mert engem szeret tényleg úgy, ahogy vagyok, és csak utána jön a többi, ami ráadás. Úgyhogy szerintem ezért is nagyon fontos ez az időszak, és meg lehet csinálni, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog utána, ami jön, és szerintem még azért nagyon fantasztikus ez a rész utána, ha ez így működik, mert mikor megtörténik az eljegyzés, és utána elkezdi az ember együtt tervezni az esküvőt, a nászutat, hogy hol lakjatok, meg ilyenek, hát ez meg egy tényleg nagyon-nagyon-nagyon különleges élmény, hogy teljesen úgy készültök elő, úgymond a házas életre, hogy nem történt előtte semmi. És Ugyanakkor én is úgy vagyok vele is, és tudom azt, hogy Isten senkit nem ítél el, aki akár ilyen, ezt már mondjuk megélte, tehát már élt szexuális életet. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy ennek a dolognak van egy olyan mélysége, hogy amikor megismered a másikat úgy, hogy testileg is közel kerülsz hozzá, akkor egy különleges intimitás jön bele a kapcsolatba, és hogyha mondjuk te meghozol egy döntést, hogy lehet, hogy már értem eddig szexuális életet, de most szeretnék egy olyan párt, akivel együtt eldöntöm azt, hogy megvárjuk ezt az időszakot, akkor Isten be tudja hozni a kapcsolatotokba azt a fajta frissességet, meg tudja teremteni azt a lelki összhangot, hogy amikor a nász éjszakán megtörténik az aktus azzal a személlyel, akkor ugyanolyan lesz szinte, mint hogyha akkor történt volna meg először. Én ezt hiszem, mert Isten képes megújítani, és igazából Isten az, aki a legfantasztikusabb dolgokat a legcsodálatosabb módon meg tudja teremteni. És én picit még arról szeretnék ennek kapcsán beszélni, mert a világ nagyon-nagyon, hogy mondjam, manapság nincs tekintélye szerintem a házasságnak a világban. Én nagyon keményen megkaptam a munkahelyemben, még Budapesten, amikor eljegyzett a Géza, hogy úristen, hány éves vagy? Te most férhez mész? Ez most komoly? Nem gondolod, hogy még előtted az élet, még kéne élned egy kicsit, és majd utána kötöd le magad? Mert ugye a házasságnak ez a mai világban a jelentés, hogy lekötöd magad, onnantól kezdve nem vagy szabad, nem csinálhat semmit, igazából onnantól kezdve be vagy zárva egy ilyen házba, és neked el kell számolnod, hogy melyik nap hova mész, mit csinálsz, kivel vagy, és hát igazából csak egy emberrel lehetsz, ugye szexuálisan is, és hát ez meg pláne a mai világban olyan, hogy na ne már, ezt nem tudom, hogy ki bírja ki, majd hogyha gyereket akarok, akkor majd összeházasodok valakivel, mert akkor már végül is a gyerek lesz a lényeg, nem feltétlenül az, hogy én most éljem az életemet, és általában az történik ilyenkor, ami velem is egyébként a munkahelyemen megtörtént, hogy kapom ezeket az impulzusokat, ugyanakkor pedig ugye a következő beszélgetés játszódott le nagyjából mindenkivel, hogy mondtam, hogy nem baj, én szeretem a Gézát, én összeházasodok vele. Jó, és akkor együtt éltek? Nem. Nem éltek együtt? Na hát ez meg teljesen kész volt mindenki. Te ezt most komolyan gondolod, hogy nem élsz vele együtt, és úgy összemersz vele költözni, de ha kimondod az igent, hogy te egész életedben vele fogsz élni, és azt se tudod, hogy milyen, és így akarsz vele összeköltözni, nem tudod, hogy mit csinál, milyenek a szokásai. Hát mi van akkor, és nem viccelek, vannak ilyen emberek, hogyha nem úgy nyomja ki a fokrémet, ahogy te, akkor mit fogsz csinálni? És kajak, nem viccelek, vannak ilyen emberek, akik ezen veszekednek otthon, hogy a párja úgy nyomja ki a fokrémet, hogy a közepétől kezdi, a lány meg innen a végétől akarja szépen, és ezen megy a vita otthon, hogy hogy nyomják ki a fokrémet. Hogy én nekem ez nem érdekel egyébként, de mindegy, de valakinek ez mondjuk nagyon fontos, és nem azért, de vannak más szokások, amikre ugyanúgy felhívták a figyelmemet. Honnan tudod? Hát, hogy például mit tudom én, hogy ő miket csinál meg, hát, hogy ámblok, milyen a természete, mennyire igényes, mennyire higiénikus, mi van, hogyha ez nem fog tetszeni? És akkor mondom, hogy de nem baj, ennek megvan a feelingje, ennek megvan a része, és akkor, de azért lefeküdtetek már, ugye? Nem. Na ne hülyeskedj, na innentől kezdve meg már... Innentől kezdve már kész volt mindenki. Te tiszta hülye vagy, ugye ez lett a lényege az egésznek. Nem vagyok normális, innentől kezdve ment a hír, tudjátok az egész cégbe, féltek, hogy Zsani férhez megy, de ezt hallgass meg, és ezt hallgass meg. Na hát innentől kezdve mindenki jött oda, el kellett számolnom, hogy én mekkora hülye vagyok. De tudjátok, az a durva, hogy egyrészt, amikor meghozod ezt a döntést, számolod ki, hogy találkozol ilyen emberekkel, akik ezt fogják neked nyomatni. Mert manapság ez a trend, megmondom, mi a trend manapság. Én végighallgattam mindenkinek körülbelül a dolgait. Általában az emberek ugye egyrészt nem hisznek a házasságban, inkább az együttélést választják. Van olyan ember, aki nem azért költözik össze mondjuk feltétlenül valakivel, mert mondjuk nem hisz a házasságban, hanem egyszerűen azt mondja, hogy ő előbb szeretné kipróbálni a másikat, hogy tényleg milyen, mert fél attól, hogyha elkötelezi magát valakivel örökre, akkor esetleg nem fog működni, és nem akar elválni. Ezért szeretné előbb kipróbálni azt, hogy milyen az együttélés, és ha majd ez bejön, akkor elveszem. Ugye így gondolkozik mondjuk két ember, ezt általában meg is beszélik, és akkor így döntenek. Van, amikor ez sikerül, hogy mondjuk össze is házasodnak együttélés után, de nekem nagyon-nagyon sok barátnőm szenved abban, hogy ezt megbeszélték, és a fiúk a mai napig nem vették el őket. És ez azért van, mert egy idő után, amikor már megéled azt, hogy együtt élsz valakivel egy házban, mindenetek közös, na akkor válik a házasság maga tényleg egy kötéssé. Most mindenki legyen egy papír, ugye ezt szokták mondani. És azért, mert már minden feeling megvolt, már voltatok együtt nyaralni, már együtt főztök, már együtt csináltok mindent, bent együtt alszotok, most legyen egy papír, minek. Általában akkor hozzák meg ezt a döntést, mégis együttélés után összeházasodnak, amikor megjön az első gyerek. És akkor milyen ciki, hogy a gyerek mit mond az óviba, hogy anya, apa, most akkor össze vannak-e házasodva, vagy nem, vagy volt olyan, nem viccelek, olyan ember, aki mesélte például, hogy muszáj volt összeházasodniuk, mert hát kértek a gyerektől esküvői fotót, és hát nem tudott vinni a gyerek, és hát milyen ciki. Úgyhogy azért mégiscsak érted, házasodjunk össze, mert hát fontos az iskolába, hogy anya-apa az össze legyen házasodva, és akkor, de az ilyen házasságok végződnek ugye úgy, hogy amikor felnő a gyerek, és kirepül, akkor elválnak. Mert ugye mi tartja őket össze a gyerek? Úgyhogy ez a másik. De van olyan is, aki egyáltalán nem hisz a házasságban, és megmondom őszintén, ez általában nem azért van, mert most egy ilyen elvet val, hanem mert nagyon rossz példát látott, vagy nem lát maga körül olyat, akik olyan házasságot, amire felnézne, akik eldöntötték, hogy ők örök életükkel együtt akarnak csak élni, és nem merik lekötni magukat, mert úgy gondolják, hogy nem lennének képesek arra, hogy egész életükben hűségesek legyenek például egy valakihez, vagy félnek attól, hogy lekorlátozzák az életüket. Ezeket azért mondom el, mert ezek mai sztereotípiák, és én is átmentem ezen, hogy végig kellett hallgatnom egyrésztről ezeket a dolgokat, és nehéz néha konfrontálódni, megmondom őszintén, nehéz, és nehéz kiállni azért például, hogy akár egy ilyen dolog ellen, hogy miért nem költöztök össze. És van, amikor nehéz volt olyan szempontból is, amikor belémültették ezt a félelmet, hogy mi van, ha tényleg nem fog működni. Mi van, ha tényleg nem működik. És volt egy nap, amikor tényleg elhittem, hogy mi van, ha tényleg igazok ezek, amiket mondanak az emberek. Mi van, ha tényleg vannak a Gézának olyan szokásai, amiktől én a falnak fogok menni, és nem fogom tudni elviselni. Vagy mi van akkor, ha nem fog működni ez az egész. Tényleg, hát olyan hirtelen megyek rá, és akkor tudjátok, és ezért fontos az, hogy legyenek olyan barátaitok, akik viszont hisznek ebben. Felhívtam, hála Istennek sok olyan barátnőm van, aki már összeházasodott, és végigjárták ezt az utat, mint mi. És találkoztam velük, és megkérdeztem mindegyiket, olyan vagy öt ilyen lány, biztos, hogy van, és mondtam, hogy őszintén, nektek volt gondotok azzal, hogy összeházasodtatok, nem ment mondjuk a szex, vagy nem működött a házasság, tehát hogy voltak problémáitok az összeköltözéssel, így őszintén megkérdeztem. És képzeljétek el, az ötből öt azt mondta, nem, miről beszélsz? Semmi probléma. Persze voltak dolgok, amiben csiszolódni kellett, de ment, működött. Tök jó, a házasság tök jó. És tudjátok, azt veszem észre, és ez elgondolkodhatod, hogy miért van az, hogy azok az emberek, akik nem hisznek a házasságban, hanem ezekben az együttéléses, meg ilyen elvekben, azoknak a kapcsolata, hiába élnek együtt, tele van problémákkal, és küzdenek. És miért van az, hogy akik meg hisznek a házasságban, és végigjárják ezt az utat, azonnal meg nincs problémájuk az együttéléssel, nincs problémájuk a semmivel igazából. És rájöttem, hogy azért, mert ugye erről is beszélt régebben a Géza, amiben hiszel, az fogja generálni az életed, az fog veled megtörténni. És ha te parázol, és nem hiszel abban, hogy működni fog akár a házasság, és ezért inkább együtt élsz, akkor igazából kételkedsz abban, hogy működni fog azzal az emberrel a kapcsolatod. És úgy költözöl vele össze, hogy tele vagy kételjel, és automatikusan generálni is fogod a kételjeket igazából a kapcsolatban, mert azt fogod nézni, hogy a másik éppen hogy viselkedik egy adott szituációban. És lehet, hogy működik egyébként a dolog. Igazából annyi, hogy egy csomó olyan dologtól ilyenkor megfosztja magát az ember, amit a házasság viszont tud adni, és ami akkor engem nagyon megerősített az, hogy utána elkezdtek arról beszélni, hogy ezek a barátnőim, hogy mik az áldásai tényleg annak, amikor így kivárták ezt az időszakot, és ez nagyon bátorított, és most, amikor már én is érzem ennek az áldásait, mi tényleg úgy vagyunk vele, hogy senkit nem ítélünk el, aki mondjuk együtt akar élni valakivel, vagy mit tudom én, vannak nehézségei azzal kapcsolatban, hogy ne ilyen szexuális életet, vagy hogy higgyen egyáltalán a házasságban. Én tudom azt, hogy nagyon-nagyon sok negatív példa van a világban is, és ma a világ nem ezt tanítja, és nagyon nehéz. Nem volt mindig könnyű, tényleg nekem sem, hogy napi öt, tehát öt, heti öt nap, 8 órában azt hallgattam, hogy mekkora hülye vagyok. Higgyétek el, heti 5 nap, 8 órában ezt hallgatod, egy idő után tényleg azt gondolod, hogy hülye vagyok, mert ezeket a hangokat hallod. De viszont tudom azt is, és én inkább csak erre akarunk bátorítani mindenkit, hogy viszont a házasságnak vannak olyan áldásai, amiket egy együttélésben, vagy egy sima kapcsolatban nem tudsz megtapasztalni. Nem tudod. Mert az a fajta áldás, ami kijön ebből a döntésből, az hihetetlen. Nekünk egyikünknek sem volt tapasztalata szexuális téren a házasság előtt. És persze lehet emiatt is sokat cikiznek nyilván embereket, hogy most ennyi idős vagy, és még nincs tapasztalatod. De tudjátok mit? Én azt mondom, hogy az a szépség, ami onnantól kezdve kijött a nász éjszakától, hogy fel kellett fedeznünk egymást testileg is, az egyszerűen egy olyan mértékű dolog, mint amikor egy járásban elkezdett felfedezni egymásnak a lelkét. Nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó dolog. És ez egy olyan dolog, amit Isten hiszem, hogy pontosan ezért talált ki, hogy ez egy plusz dolgot, egy plusz izgalmat vigyen a kapcsolatotokba. Az, amikor először mentünk el együtt Ciprusra, hát én annyira izgatott voltam, hogy milyen lesz, hogy első közös nyaralás, ott leszünk együtt, csak ketten, tök fura, ilyen még sose volt, és hihetetlen feelinges volt, és nagyon-nagyon jó volt. És pontosan ezek azok a dolgok, amik megdobják a kapcsolatot, amik adnak egy pluszt, egy plusz löketet, és ez az az energia. Én hiszem azt, ami miatt nem nehéz már együtt élni vele, mert annyira szereted, hogy szinte nem is érdekes semmi, de jön automatikusan, mert annyira szeretitek egymást, hogy tényleg csiszolódtok, együtt formálódtok, együtt alakultok. Voltak dolgok persze, amikben nekünk is kellett csiszolódni. Géza nagy iPad-es, tudjátok, állandóan ezt csinálja, és valamikor az ebédnél is ezt csinálja, és mondom neki, hogy Géza, hello, és akkor leteszi, de nem veszünk rajta össze, hogy most izé, miért iPad-ezem már megint, nem tudom, és akkor hagyja békén iPad-ezem. Tehát ne, nincs ilyen, hanem tényleg, jó, tényleg kajálunk, elteszi. Tehát, hogy értitek, ezek jönnek, tehát, hogy nem kell itt izé félni dolgoktól, meg ilyenek, szóval, hogy na mindegy, ennyit, nem veszek sokat.
Köszi. Tényleg így van. Nem tudok mit mondani. Na. Mi nagyjából ennyit szerettünk volna ma mondani. Remélem, hogy erősített, bátorított, inspirált benneteket.